2012 új éve első szombatján vagyunk, és a hetedik szakasz vagy hi. Igen nehéz feladat állít engem, mert Mózes első könyvének a 47. fejezetétől kezdően, illetve az Egy Királyok első fejezetében levő történet, mind a kettő haláról szól, már pedig Jákob haláláról, majd a folytatás, hogy a József is meghal, miközben Dávid haláláról szól a Hafter, a profétai rész, és egy új évnél valami pozitívról beszélni nagyon nehéz, úgyhogy a előírt profétai rész és a heti szakasznak egyik a részei a haláról szólnak, de nem a haláról kell beszélni. Abszolút nem a haláról kell beszélni, hanem olyan törvényszerűségekről és olyan elrendelt törvényekről, ami valamennyiünknek az életében fontos, igazából az elmenetel, kimenetel, akár az élők sorából, a minden élők útján, akár kimenni egy közösségből, akár befejezni valamit, mindegyikben van bizonyos értelemben számunkra üzenet, így ha könnyű lennék és könnyelmű lennék az érzésekre és az új eszendőnek az aktualitásáról beszélnék, akkor fognám a 49. fejezetet, miképpen Jákob fogta és megáldotta a 12 gyermeket, én is elkezdek kotorászni, hogy milyen áldást tudnék itt csokorba kötni erre az eszendőre, és akkor valahogy olyan lennék, mint más megélhetési vagy akármilyen ember. Így inkább elkezdem valóban a Mózes első könyvének az utolsó részét, ami a heti szakasznak az utolsó, a könyvnek az utolsó része a heti szakasz. 28. versétől, ami így kezdődik, Jákob pedig 17 esztendeig él volt Egyiptom földjén, és Jákob élete esztendeinek napja is 147 esztendő, és már is megállok. Megállok, mert a mi életünkben is így kezdődik. Mikor látom, kimegy az ember a temetőbe, ki van írva, hogy élt ennyit. Hát nem egészen így néz ki, hogy annyit élt. Élt amannyit, hogyha keresztényekkel találkozom hívő emberekkel, akkor azt mondják, hogy ekkor és akkor tértem meg, születtem újjá, és perc pontossággal meg tudja mondani, hogy mikor volt az az esemény, amikor átadta az életét Jézus Krisztusnak, és akkor boldogan mondja, hogy már 3 éves vagyok, a 94 éves mamika. Így inkább a másik oldalát szeretném megvilágosítani, amit Jákobnak az életéről itt a Mózes könyve ír. Élt 17 esztendeig Egyiptomban, és esztendeig napjai 147 esztendő. Hány napot éltél, ez a kérdés? Nem az, hogy hány esztendőt. Csak kérdés az, hogy tudod-e azt, hogy ennek az évnek elvileg 365 napja van. Neked minden nap élned kell. Nincs üres járat. Az esztendő napokból áll, a nap órákból és az órák percekből, és minden egyes idő tartammal, idő mennyiséggel elszámolásra köteles vagy. Nem nekem, hanem Istennek. Mennyit éltél? Ez az első kérdés. Ebben az életben mennyit éltél? A mai nap mennyi az, ami hasznos és életről szólt? A felesleges pótcselekvéstől kezdve mindent felsorolhatnék. Mennyi volt, ami hulladék az életedben, mert nem életről szólt? Fölösleges dologról szólt. Körbejársz, mint a bugócsiga, bár ezt a játékot már nagyon kevesen ismerik, bár lehet, hogy újra visszahozzák retróként. Pöröksz, mint a ringlispél, és nem mész előre. Az idő viszont megy. Tudod, hogy a percek, az órák és a napok Istennek milyen fontos tényezők, mert ő adta jeleket, ma múltkor beszéltük az égre, a holdat és az égi testeket, hogy mutassa, hogy egy már megint elment. Egy már megint elment. És nem akarok lelkismert fordalást okozni senkinek, hogy már megint mit mulasztottál, bár ennek ellenére Istennek az időterve nagyon fontos számunkra, bár ennek ellenére rengeteg mulasztási bűnt követhetünk el. És a mulasztási bűn, ahogy szoktam mondani, aki lemarad, az kimarad. Ki tudsz esni Istennek a tervéből? Ki tudsz esni abból, amit Isten rád bízott? Hiába jut eszedbe 53 éves korodba, hogy te éppen férhez akarsz menni, vagy gyermeket akarsz, mikor már egy időterven túl vagy. Hiába. És itt tudni kell a percekkel is való elszámolást, és amikor Jákob 17 esztendéig élt Egyiptomban, akkor azért a számnak a tiszta misztikájáról is kellene beszélni, így a 18-as szám a háj az életnek a betűje, az életnek a betűje a H és 18-as értékrendje van, tehát 17 évig. Majdnem a teljes életét ott töltötte Jákob, ha így veszem az üzenetbe. Az életének a nagyobbik felét ott töltötte Egyiptom földén a Biblia szerint. És elközelének Izrael a halálának napjai, és hívatta az ő fiát Józsefet, és mondanéki, ha én te előtted kedves vagyok, kélek, tedd a kezedet tomporom alá, és légy hozzám szeretettel és hűséggel, kélek, ne temess el engem Egyiptomban. Majdnem az egész életedet ez a földön töltöd. És valóban meg tudod-e élni azt a folyamatosságot, amit kevesen tudják egy károli fordításban, különösen mi ez a tompor alátétel, ez nem a tompor, hanem kimondottan az ágyékra tett kéz, a folyamatosság, a termés és az új születésnek a megesküdése, hogy belőlem származol, és a te gyermeked is megy tovább, viszi a folyamatosságot, a magnak a továbbadás, az én magom vagy, és esküdj meg, hogy az én magom tovább folytatik tálalad az te gyermeked, és egyéb azután is. A folyamatosságra megemlékezvén és megesküdvén, Jákobnak fontos volt, mikor már Izrael volt, hogy a folyamatosság működjön. Az életünket úgy éltük-e meg, hogy föléltük, megéltük azt, amit kaptunk, vagy továbbadtunk-e valamit? Fontos-e nekünk, hogy mi van a következő generációval? Folyamatos-e az, hogy a generációmat is úgy nevelem, hogy te is majd úgy neveld a gyermekedet? Benne van a mi életünkben valóban ez a jákobi, izraeli szándék, hogy nem én végzem el a világban a nagy dolgokat, nem én vagyok a világ közepek eleje és kezdete és vége, nekem volt egy feladatom, és tudomásul kell venni, hogy nélkülem megy tovább a világ. Miattam nem fog megállni a föld forgása, nem fog helyreállni ez vagy az, vagy nem változik. Tudok-e úgy élni, hogy egyetlen egy állandó dolog valamit Isten adott, és az köteles vagy továbbadni, és itt a magnak a továbbadása, akár testileg is, hogy zsidóból zsidó, ez ugye ismeretes a Bibliában, a generációknak a folyamata és nem keveredése, de ugyanez szellemben is érvényes. Tovább adod-e, hogy neked van egy új életed, van változás, amit már itt is közöttünk is hallhattuk a bizonságot, hogy mik történnek, hogy változik férj-feleség és egyéb kapcsolatokban másul meg az életünk, jobbul meg, hogy továbbadom a gyerekemnek már, hogy neki ne legyen olyan, hanem ő is tudja, mi a megoldás egy zűrös, bajos állapotban, vagy egy rendezetlenségben. Tudom-e továbbadni, hogy kisfiam, ugye, nem parancs, lehetőség, esküdj meg, ígérd meg, fiam. Hányszor mondja egy szülő azt, hogy ígérd meg, hogy jó kisfiú lesz, és így tovább. Hányszor mondja, de ez összességében, hogy tudjuk mondani a gyerekünknek, az én leszármazottam vagy, de te neked is tovább kell vinni azt, amit Isten adott nekünk. Hiszen itt Ábrahám, Izsák és Jákob istenéről van szó, és Ábrahám és Izsák Jákob istenénél van egy folyamatosság. Józsefnek folytatni kell. Vannak eleve elrendelt elhívások, mint Ábrahám, Izsák és Jákob, de József folytatja is más módon. Amikor előveszem a Haftarát, előveszem a proféta részt, és Dávidnak a halálára való készülődés, mondjuk, hogy készülődik ő is a halálára, akkor bizony el kell gondolkodnom, hogy mi az azonosság a Biblia nagyjainál, mi az azonosság. És amikor arról beszélek, hogy itt Jákob elmegy, Egyiptomba hal meg, sose jut be életében Kánaánba. Nem érkezik el oda, ahol Istennek az ígérete a népre vonatkozóan beteljesedik. Dávidnál mi a hasonló? Dávid templomot akar építeni, és a fia építi meg. Tudod, hogy neked is az életedben hányszor, de hányszor előfordulhatsz, hogy te neked kap, te kapod meg az ígéretet, és ő fejezi be? Hogy történik ez meg, ha te nem adod tovább a gyermekednek azt, mint Dávid Salamonnak, és így tovább? Hogy történhetne meg? Hogy merem vállalni azt, hogy fölélem az életemet, és nem adom tovább azt, amit én kaptam neki? Hogy merem megélni Isten akaratában ezt, hogy én vagyok én, és nem a jövőnek élek. Nem a jövőnek élek, hogy amit Isten adott, azt nekem tovább kell adnom. Legyen az Isten igéje is. Hogy nem az én vágyam az, hogy most az ige, amit elmond az ember, mit hoz gyümölcsöt. Hanem a vágynak ott kell lenni, hogy Uram, add tovább, és menjen gyümölcsözön, hogyha akárhol is. Hol van ez az őszinteségem? Hol van ez az odaadásom? Hogyha Isten ad nekem valamit, az nem az enyém. Így kezdődik. Mert Isten a nagy dolgokat, és az ő dolgait sose úgy adja, hogy azzal te vissza tudjál élni. Mózes nem mehetett be. Pedig Istennek az embere volt, nem mehetett be. Nébor hegyéről megláthatta, de nem mehetett be a Kánán földjére. De ha Jesuát mondom, ő se élhette meg, hogy a nyomaiban mekkora nagy egyház gyülekezet, vagy akármi történt. És lépett életbe. Látott 11 emberkét, a 12-et jobban nem látta volna, mondom én, nem így van. De végül is ezt látta. De ő tudta. Vagy ha a profétákat előveszem a Bibliából, egyetlen egy proféta se pozitívan zárta az életét. Vegyük azt, hogy Jeremiás például Egyiptomban halt meg ő is, legjobb tudásom szerint, bár sokan gondolkodnak, hogy egyáltalán mi lett a vége, de nem látta a népének a felvirágzását, és nem látta a proféciák beteljesedését. Mégis mondania kellett. És mely minden profétának ez volt a jellemzője, elmondta, de ő nem látta. Nem látta beteljesedni. Isten az övéit mindig hitben járatja. Hitben, és a hitben járás a következménye, hogy te nem maradsz abból semmit. De nem ám. József se aratott belőle semmit. Jákob se aratott belőle. Mózes is úgy lett eltemetve, hogy nem lett eltemetve. Nehogy véletlenül emlékművet állítson, és Istenként tisztelje, bálványként tisztelje a nép. Tudunk-e mi úgy élni, mint a Biblia ezen nagyjai is, hogy add tovább. És úgy adom tovább, hogy bár csak te is tovább adnád. Itt esküvésről van, hiszen családról van szó. De amikor én beszélek, akkor a családomban már nem kérhetek esküt, de ekkor is bennem van az a vágy, hogy gyerekem, szeretném azt vinni tovább, azt a hitet, azt az életet, ami az enyém, vidd tovább, add tovább, vidd tovább, működik. Hol van a mi életünkben bent ez? És igazából Jákobnak, amikor meghal Egyiptom földjén, még tanítja is ám azért az embert, igen, Jákob halála és a halálnak az utáni idő is, hogy Jákobnak az élete úgy fejezett be, mint a Bibliából olvashatjuk, a történetből olvashatjuk, 40 napig bebalzsamozták, és úgy, mint egy egyiptomit. Mit üzen ez számunkra? Nem mondhatnám, hogy zsidó módon nagyon kóser a temetése, szóval nem egészen biblikus, és Isten törvénye szerinti, hogy minden nyilásomon valami romlandót kipucolnak belőlem, szóval ez nem egészen. A Biblia arról van szó, hogy temesd el a halottaidat, és sok minden ilyenről szól, hogy a vérnek és egyébnek a törvényei ott vannak. De ekkor még nem volt nép. Ekkor még nem alakult meg az izraeli nép, a zsidó nép, és ekkor még nem volt az a törvény. De mégis tanít bennünket annyira. Te itt halsz meg, és egyiptomi módon leszel, tisztelve. Mindjárt vissza is fordítom a kérdést. Amikor egymásra nézünk, akkor egyiptomi módon fogunk egymásra emlékezni. Bebalzsumozzuk a prédikátornak a tetemét, ha elment, vagy meghalt, vagy valami. Ilyen hullaimádók leszünk? Bocsánat, fáraóimádók? Egyáltalán tudsz-e annyira tisztán gondolkodni, hogyha én meghalok, akkor engem ne balzsamozzanak meg? Ne. Ne rám emlékezz, barátom, hanem arra emlékezz, hogy a Kánaán földjén ott mi együtt leszünk. Úgy, ahogy Jákobot is átvitték a Kánaán földjére, úgyhogy ő személyesen nem élte meg a népnek a elrendelt sorsát, Isten szerinti akaratát, de mégis ott volt. Az a bebalzsam a testet át kellett vinni. De a test azóta ki tudja, hol van, és egyáltalán mi van vele. De maga Jákob ott van az ősatyákkal együtt, Ábrám, Izsák és Jákob egy helyen van. Tudsz-e úgy gondolkodni, az a lényeg, hogy Isten elrendelésében a jelen és a múlt egyben legyen, és egykor a mennyekben is, hiszen akik üdvözültek, azok ma is ott vannak, és a holtuk után is, mondjam ilyen nagyon ijesztő módon, hogy rád várnak, és a következő generáció is ott fog találkozni, nem erről szól, hogy halljatok meg, hanem vannak testvéreid, akik meghaltak, semmi között hozzájuk, és lesznek testvéreid, akik még meg se születtek. Lesznek. És ez a lényeg, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob együtt van. De nem az a lényeg, hogy együtt a módon kiszicamázzuk a halott dolgokat. Ez meg az mekkora nagy volt 1759-ben, 1981-ben. Egy prédikált, úgy dönt, nem. Hát ezek fáraók. Istennek tartották magukat. Mi meg balzsamozzuk ki, tömjük őket ki, mint bocsánat, majdnem azt mondta, kitömjük mind a galambot. De balzsamozzuk a fáraókat. De vedd tudomásul, hogy akaratodon kívül neked is jelezned kell, mi valamikor találkozunk. Az őt bizonyosságról van szó. Azért tudd meg, hogy együtt vagyunk. Úgy gondolkodjál rám velem, hogy én a régiekkel, a veled és a következő generáció együtt leszek, ott Isten országában veled. Jákob így került haza. Kettős dolog volt. Megígérte a folyamatosságot, és találkozott azzal a múltalon, hogy Istennél már befejeződtek az elhívások, betöltötte Ábrahám és Izsák az ő elhívását, és ő visszament, ő is befejezte a mandátumát. Csodaszép, amikor a Bibliában olvassuk, Dávidról is fölvette a lábát a földről. Egyszerűen, amin a lábod van, a te birtokod, mondja a Biblia, és ha fölveszed a lábod, akkor jelzed, hogy nekem itt már semmim nincs, levegőben a lábam. Föladtam a hatáskörömet, és nem uralkodok már semmin. Tudunk így élni, továbbadni, és úgymond visszamenni, és csatlakozni abban az állandóságban, ami Isten akarata. Hiszen Ábrahám, Izsák és Jákob így került egyben Isten akaratában, ahol a test és a lélek már nem számít, hanem Isten elhívása és Istennek a küldetése az, ami domináns és örök és állandóvá teszi azt a kapcsolatot, ami nem magpélag barlangja, hanem az a szellemi kapcsolat, hogy mi egyek vagyunk, de a vágyunknak mindig ott kell lenni. Én szeretnék veled is egy lenni, és az utódaiddal is egy lenni. Vagyunk-e ennyire férfiak, és vagyunk ennyire szeretettel a következő generáció után, hogy szeretném a fiad is ott lenne. Szeretném útvalahol, ahol kezd elmondani a fiamnak, nem fogom látni a tiédet, de ígérd meg, te is úgy neveled és nevelteted, nem csak református vagy bármilyen ígéret a keresztelőnél, hanem szívvel és Isten szerinti, hogy a folyamatosságot nagyon szeretném. Mondhatnám úgy, mint ahogy Jákob megeskedte azzal, hogy a lágyékára tette a fiának a kezét. Te innél származol, az én magom vagy, de te is a te magoddal, folytasd az én magomat. Azt, amit Istentől kaptam a mi életünkben, azt, amit kaptál életet, az élet menjen tovább, a te gyereked is szülessen újjá, mert ez a magnak folytatódnia kell. Krisztus testének kell növekedni, a Mesiás testének kell növekedni. Nem uralkodhatsz, de a vágyod ott van, hogy ígérd meg, fiam, mert annyira szeretlek. Mert ígérd meg, és ez a lényeg, hogy nem választodunk egymástól. Nem a katolikus hitvallás, hogy együtt fogunk sétálni a jeruzsálemi utcán, a férjemmel, a feleségemmel, a kiskutyámmal, ez szó sincs erről. Arról szól, hogy együtt leszünk. Ezt a folyamatosságot kell megélnünk. És ezt mutatja meg Jákobnak és Józsefnek a története. Egyébként Józsefnek is a haláláról, amikor olvasunk, akkor ott is az történik, meghal a József 110 esztendős korában, és bebalzsamozzák, és koposva tevik Egyiptomba. Miért nem mehetett be József is oda a Kánaán földjébe? Fölteszem magamnak a kérdést. Hiszen megvolt a hatalma, a pénze, mindene. Mondhatnám, ha már külön repülőgéppel lenne, hát jó rangban levő ember volt, nyugodtan mehetett volna, elintézhette volna a jövőjét, gyerünk gyerekek, megyünk haza, pénz van, minden van. Miért? Pontosan az apjának a halálánál elárulja önmagát. Az apját úgy temette el, mint egyiptomi. Tehát ő egyiptomi volt. Egyiptomával látta a szívében, a gondolkodásában. És aki egyiptomi, csak úgy mehet be, hogy szellembe megy be. Később őt is vitték. Őt is vitték ígérete szerint, mert a vágya megvolt, és megvolt a bizonsága Isten a népet, bizonyára beviszi, hiszen az ő halálán is így szól maga József, és mondta József az ő testvéreinek a 50. fejezet 24. versétől kezdve, az ő testvéreinek, én meghalok, de Isten bizonyára meglátok a titeket, és felviszíteket a földről, arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És megeskedte József Izrael fiát itt mondván, mikor az Isten titeket bizonyal meglátta, hát vigyétek fel innen az én tetemimet magatokkal, és meghal a József 110 esztendes korában, és bebazsolnak, és koporsóba tevék Egyiptomban. Ő is egyiptomi lett. Egyiptomban egyiptomi lett, és mégis benne volt a vágy, Isten akarata legyen meg. Mégis benne volt. Az apját egyiptomi módon temette el, balzsamoztatta be. Egyiptomi módon. És ez kizáró volt, hogy testben ő is a Kánaánba mesen. És mégis Kánaánba jutott mind a kettő, hiszen az utódok vitték Isten akaratát folyamatossággal. Mert az eskü mégis a szándék mégis győzedelmeskedett minden föld, amikor igen mondtak Isten akaratának, hogy igenis viszik tovább és lesz, és az a tudat, ami Józsefben is benne volt, bizonyára meglátogat igen Isten. Ott volt Egyiptomban, egyiptomi lett, de a hite megmaradt Isten ígéretére. Nem azt mondta, hogy jobb Egyiptom, hogy csinálok nektek. Nem azt mondta, hogy Egyiptomban jó, komfortos dolgot csinálok, hogy ebben a világban jó lesz kereszténynek lenni, mondjuk. Hanem biztos meg fog látogatni. És akkor szeretnék veletek együtt lenni. Szeretnék, mert az ígéret mégiscsak nekem is szólt. Egyiptomban maradni, de mégis bemenni Kánaánban. Ezen a földön élni, és mégis legyen egy bizonyosságod. Na, ez a nagy titok, amit József és Jákob életében azonosan láthatunk. Mind a kettő bebalsamozva. És amikor Józsefnek a történetében olvasunk későbbiek során, hogy a többiek fogták és bevitték a csontjait, akkor ellentmondásnak tűnik. Nem sikerült a balzsamozás. Tudod mit? Nem volt érdekes a csontja, meg a gyolcsok rajta, meg a különböző dolgok, amivel ott bekenték. Nem ez volt a lényeg. És ha értem a Bibliának az üzenetét, hogy a te csontjaid a fontosak, amit továbbadsz. A te csontod az, amire épül minden. A te tartásod, hogy nem hernyő vagy. Hogy neked van egy hited, ez a te csontod. Amikor a csontok összegyülekedéséről beszél a proféta Ezékiel, ott is erről beszél, a te tartásodat tudja megépíteni. Az a maradék hit, amire lehet építkezni. A te oldalbordáid, amik védik az összes belső zsigeredet. És Isten azt akarja a csontok összevölgyében is összerakni. És Józsefnek is a csontjait, amikor viszik a testvérei, viszik az utódok, akkor azt a tartást vitték, amire lehet testet építeni. Azt az alapot. És a kérdés, hogy a mi csontunk hol van. Nem az, ami ránk épült, a teológia, meg a jó ötleteink, meg a lelki, meg a testi dolgaink. Hol van az a váz, amire építeni lehet? Hol van a mi tartásunk? Különösen ebben a világban nagyon érdekes a kérdés, amikor már az élő emberek és inkább hernyók. Egy darab csontot, egy darab tartást nem látsz már. Férfiről már nem is beszélek, mert az már egy külön unikum, nem hungarikum, hanem unikum. A kettő az ugyanaz, de mégse. No, szóval a lényeg az, hogy hol van a csontunk. És amikor megint keresem a egységet, Jákob 12 fiára áldást ad, Károli fordításba, úgy kezdődik a főcím, Jákob áldása 12 fiára. Meg kell mondanom, nem áldás, és nem áldottat egyetlen gyerekése Jákob. Szomorú vagyok, hogy félreérti Károli és a Bibliát, de mit tehet a keresztény módon, és ilyen olyan gyökerekkel élve, semmi áldás nem történt. Na most tudom, keresztények nekem esnek, gépágyúval agyoncsapnak, és mindenféle eretneknek és szektásnak kimondanak, mégis kimondom, semmi áldás nem volt. Gyűjjetek össze, és hallgassatok Jákobnak fiai, hallgassatok Izraelre, ti adjatokra. Rúben, te első szültem, erőm, tehetségem, zsengéje, első és méltóságom van első a hatalomban, állhatatlan, mint a víz, nem lesz ez első, mire atyád ágyába léptél fel, akkor megfertőzted, nyoszolyánba lépett ő. És folytatódik a sorrend. Olyan gyönyörűen szépen leleplezi a fiainak az összes bűnét, sajátosságát, és olyan szépen utána elmondja, keserítik, lövöldözik és üldözik, az egyikről például most belenéztem. Olyan szépen elmondja, hogy mi lesz a, hát nem egészen kívánatos sorsuk némelyiknek, és tulajdonképpen el kell gondolkodni, hogy mi is az áldás. Az az áldás, amit Jákob itt gyakorolt a gyermekeinek, hogy megmondta a jövőjüket. Megmondta a jövőjüket. Megmondta, kicsoda, micsoda, és mi lesz vele. Ez az áldás. Tudod, hogy a te életedben is az a fontos áldás, hogy Isten megmondta, hogy merre, hogyan mész? Mi a feladatod? A gyengéddel együtt persze. Mert ő ismert téged. Jákob előre látott. Beszélgettünk valami nap, és teljesen más Mózesnek az áldásai, és teljesen más Jákobnak az áldásai. De ha erről a jákobi áldásokról beszélünk, tudod-e, hogy Isten valódi áldása számodra, ha szembesít azzal, hogy ki vagy. Szembesít azzal, hogy ki vagy, és megmondja, mi lesz. Mert annak idején a 12 törzsnek meg kellett élni azt, amit előre kijelentett Isten, mert befejezettény volt, de neked a te életedbe viszont nem kell megélned. Mert van bűnbánat, van változás lehetősége. Nem Isten akaratában, hanem abban, hogyha Isten azt mondja, ez voltál, akkor ma van bűn és kegyelem. Van változás lehetősége. Ruben mindent elveszített azzal, hogy az apjának a feleségét úgymond megerőszakolta, vele hált, nem erőszakolta meg, de mégis parázna volt. Nem volt kegyelem. Következménye volt. A Bibliában számtalan következményét olvasom, amikor egymásnak esnek, és Ruben szeretne visszajönni ugye az első helyre, mert mégiscsak nem tudta. Nem tudta lenyelni az, hogy most ezért ő kiesett Isten tervének azon részéből, amit nem lehet parázna módon már megélnie. De tudod, hogy neked az ismeret áldásod számodra. Az áldás az, hogy tudod, hogy ki vagy, és mi a sorsod, mi a jövőd. Mert ezen tudsz változtatni, hogy Uram, én ez vagyok, de változtatni akarok. És megbánva a bűnömet, akkor egészen más a te életed. Egészen más, megmarad az út, de azt a sok negatív volt, amit az életed különböző bűneiből, mint itt a testvéreknél föl van sorolva, tetteidből, törvényszerűen át kellene élned. Isten törvényei szeretete által megmásul. Tudod, hogy lehet egy új életet valóban kezdeni, hogy a régi így elmúljon. Sok minden megmarad, de a töltet, a következmény megszűnhet. Amikor Rab Saulról beszélek, alias Pál apostolról, semmiben nem változott a fickó. Ugyanolyan lendületbe ment. Csak egyszer egyik irányba, másról másik irányba. Motorcserés lett. Más indulat, más cél hajtotta, nem változott-e meg. De az, ami benned van, megváltozik. A cél megváltozik, az uralom megváltozik. És amikor itt beszélünk Jákob haláláról és a áldásokról, akkor újra oda kell visszatérni. Aki Istennek az akaratát látja, az nem fogja meglátni a következményét. Lehetséges, hogy furcsa, de aki kimond következményeket, az nem fogja látni, hogy az be is fog következni. Pontosan sok minden oknál fogva. Ha a szem előtt következik be valakinek, hogy kimondja Isten akaratát, akkor könnyen ráfogják, hogy ez az ő akarata volt. Ha valóban beteljesedik az, amit mondtál, abban a pillanatban mondjuk isteníteni fognak. És Isten nem engedi az övét, az ő dicsőséget soha. Nem engedi soha az ő dicsőségét. József sem mehetett be Kánaánba, mert könnyen királlyá tették, hiszen egy jó, nagyon tehetséges, magas posztra feljutott ember volt, és milyen egyszerű egy királyt ide-oda áthelyezni. Idáig Egyiptomban volt, most a zsidó királyaként, hadd menjünk már be Kánaánba. József ismeri a szakmát, hát hol lesz holnap a királyunk. Nem, Isten azt mondta, hogy nem mész te sehova. Sehova. Neked itt kell maradni. És hányszor van az életünkben, mikor azt mondja, Isten, nem mész tovább. Ennyi volt a feladatod. Ennyi. Nem te aratod le gyümölcsöt. Se a missziónak, se a térítésnek, semminek. Nem a tiéd. Képzeld el. És tudunk-e így élni, hogy Isten szolgálatában, abban a küldetésben, amit ő adott, a befejezés nem ott ijed. Mert akkor a gyümölcsér is nyúlnál. Bizony nyúlnál. Sokan félre magyarázzák, hogy Pál és Péter, ugye egyház alapító, akár milyen nagy spiller volt, akarom mondani, szóval nagy szolgája Istennek és utódja is. Szó se róla. Pálnak nem volt gyülekezetes se. Pálnak nem volt senki sem. Az apostoloknak soha nem volt gyülekezete, és nem építettek soha semmit. Nem építhettek. Nem láthatták meg a szolgálatok gyümölcsét sem. Örültek, ha valahonnét segítették őket, hogy menjenek tovább. És nem azt mondták, gyere haza, itt most ekkora lakoma van, mert hazajött a pásztor, vagy püspök, vagy mit bánom, minek hívják, hanem adunk neki, mert neki dolga van, és tudom azt, hogy nélkülözik, mehessen tovább. És sehol nem láthatták meg a gyümölcsöt, de megláthatták fejjel lefelé a földet, mert éppen lábuknál fogva fölakasztották, és megölték például. Sok minden egyebet megláthattak. De azt, amit egy apostoli szolgálat és egy profétai szolgálat, amit végez, annak a következménye soha nem láthatod meg. És amikor Isten azt mondja, hogy apostolok és proféták alapkövén építem az én templomomat, akkor, bocsánat, de az alapkövek nem fogják látni, hogy mik épültek rá, és nem ők lesznek a csúcs ott fönt a tetején. Soha. Talán jó lenne ezt az alázatot megérteni, hogy se Jákob, se József, se Mózes, se Pál, se Péter, se, és nem akarom sorolni a sorrendet Jeremiáson és a többi profétán keresztül, soha nem láthatta meg a gyümölcsét. Soha nem élvezhette annak a gyümölcsét. Még ha rá is verték a, majdnem balhét mondtam, egy pára, hogy ő az egyház alapító, neki semmilyen nem volt. Nem, hogy egyháza, hanem semmilyen nem volt. És amikor tényleg Isten üzenetet ad Jánoson keresztül, amikor a jelenések könyve, amikor Isten beavatja a titkokba, akkor nem azt mondja, hogy Jeruzsálem közepén mondd el, mi következik, mert végül őt imádták volna, hanem elmegy Patmoszra, ahol a nap, az évnek a 300 napján éppen esik az eső, és hideg van, és éppen oda lett deportálva, szép magyarul mondva, öreg korára vacog, és reumás, és minden baja van, és ott kapja meg azt az üzenetet, amit ma nekünk szól. Nem ott, hogy mondtam nektek valamit. Nem diktátor és gyümölcsszedő, hanem ott, a szinte semmiben, a nagyon nehéz helyen, ott tudja Isten használni. És Istennek ez a terve mindig is megvan. Apostolok és proféták alapkövére építem, ami annyit jelent, hogy apostolok és profétákra nem épül semmi, ami az övéké. Az, ami rájuk épül, az bizony a nyakukra, a tetejükre nyomja össze. Nem a gyümölcsöt fogja látni, hanem a súlyt fogja látni. Nem a gyümölcsöt látta Jákob se, amikor azt mondja, Uram, szabadításodra várok. Látta, és itt kettősen értelmezhető, amikor a 49. fejezet 18. verset olvasom, és Dán után azt mondja, szabadításra várok, Uram. Kettős az üzenet ennek az egy mondatnak, az egyik, hogy Dánnak nagyon nehéz helyzete van, de én már kérem, hogy legyél ott, és szabadíts meg Dánt, de ugyanakkor egy halálra ötlevő ember van, aki beszél Istennel, és Uram, a szabadításodra várok. Hogy befejeztem a munkát, hadd adjam már tovább a gyerekeimnek azt a sok nehezet. Jaj, de nehéz elmondani Dánnak, hogy mennyi minden vár rá. Jaj, de nehéz megmondani másnak, hogy mi a következmény, mi lesz. Akár ebben a mai világban kimondani Isten igazságát. Jaj, de nehéz. És erre azt mondom, Uram, szabadításodra várok, mert elfáradtam. Nehéz. Nehéz kimondanom, Uram, te szabadíts már meg ettől a súlytól, amit le kell tennem. Tudod, milyen nehéz másfelé szolgálni, mikor ki kell mondani az igazságot? Tudod, milyen nehéz azt mondani, Uram, ha lehetne, vedd el tőlem a poharat, mint mondta a mesterünk is. Ha lehetséges, múljék el a pohár. A szabadításra várok. Hogy mennék, mert sok a súly. Tudod, milyen az áldás adása? Elmondani másnak mi lesz? Tudod, milyen nehéz kimondani az igét, hogy mi vár erre a világra? Tudod, milyen nehéz szolgálni másodikot, tudod az, hogy neki mi a következő lépés az életbe, és az ő életének, ha így folytatja, mi a következő? Tudod, milyen nehéz Isten szemével látni dolgokat? elviselhetetlenül nehéz tud lenni. Elviselhetetlenül nehéz azt nézni, hogy miből mi lett. Az apostoli munka épp ugyan az apostoli nem rang és szafrang, hanem helyreállító munka. Pál nem azért ment, hogy misszionáljon és egyházat építsen, szó se róla, hanem azt a sok zsidót, aki egészen más irányba indult el, azt visszatérítene az eredendőkre, ami ott a keresztnél még ismerőt volt, de már a diaszporában teljesen más csináltak. A hellenizmus, igen, ahogy ma dívik, és ma mindennek a közepén van. Azt. És már mondhatnám a platonizmustól kezdve mindent. Tehát szabadításodra várok. Tudom ezt a súlyt vinni, hogy a másiknak elmondom az áldást. Úgy is, hogy szabadíts meg őt. De úgy is, hogy én nekem olyan nehéz. Hadd ne nekem kelljen mondani, mi lesz. Szabadításodra várok. De Istenem, mindig ez van. El kell számolni. El kell számolni azzal a perccel, azzal az órával, azzal a nappal, azzal az idővel, ami 17. Ami 17 volt az életed majdnem teljességével. Hiszen itt élünk Isten szerint ebben a földön 18-at, egy teljes életet, de a 17-et el kell számolnod. Ma a gyerekkorodat, ami 18-dik. A 17 a saját tudatos életed, ahol már ember vagy, és gondolkodsz, és döntésképes vagy. Kinek hány éves korában, de kamaszkorban már elkezdődik. El kell számolnod. El kell számolnod, épp úgy, mint Dávidnak. El kellett számolni, és tovább adta azt a rendelkezést Salamonnak, a gyermekének, hogy fejezd be azt, amit én nem fejeztem be. Azt az ítélet, amit nekem kellett volna, vagy lehetett volna, most te fejezd be, mert folytatás van még az ítélet területén is. Amit Isten elkezdett jót és ítéletet, azt is tovább kell adni. Nem állhatok meg, hogy új lap, én egy új király vagyok, belelépni a folyamatosságban. Benne vagyok-e az áldásban? Ebben az áldásban, hogy a Jákobról beszélek, hogy tudom mondani, hogy velem mi lesz, velem mi lesz, és vállalni azt a felelősséget, hogy akik utánom vannak, azoknak elmondani, te rád mi vár? Mi vár, ha ezt teszed? Mert maga az igének a hirdetése erről szól. Ha parázna vagy ez van, ha ez történik, az történik. Tovább kell adnod. Nem lehet kibújni. Még Jákob is felsóhajt, szabadításodra várok, Uram. A gyermekeidért fáj a szíved, a testvéreidért fáj a szíved, hogy Uram, nehéz lesz neki, de nekem is nehéz kimondani. Nehéz. Nehéz. Ha látod azt, hogy mi vár valakire. És ez a Jákob áldása a 12 gyermekre bizony ma is érvényes, tovább ment. Ha később látjuk a Bibliában, mindegyik elfoglalta azt a helyét, Zebulon tengerpartján lakozik. Mennyi, de mennyi más lesz, amikor maga Mózesnek az áldásában már beszél a viszonyokról, hogy melyik törzs milyen viszonyban van. Itt Jákob már beszél arról, hogy Dánnak milyen nehéz lesz. Igen, ő volt területek olyan helyen, a legveszélyeztetebb, legnehezebb helyre került, és védelemre szorult, a többiekkel való együttműködésre szorult. És ott a szabadítás, ha támadják, ha védik. Hol van a felelősség a jövő nemzedék irányában? Hogy ő neki, amit most én átadok, milyen nehéz lesz? Hol van az a felelősség az életünkben most, hogy rendben van, bocsánat, hogy rendben van, most ebben az állapotban vagyunk. De a gyerekednek milyen nehéz lesz? Tudod, milyen nehéz lesz? Olvasd el a Bibliát. Ne félj, nem erről szól. Nem ijeszgetek. De ami ma van, az csak egy kezdet. Ami ma van, egy valaminek a folytatása. Itt megy minden előre. És tudod-e továbbadni? Tudod-e továbbadni a gyermekednek, és akár a hitben testvérednek, hogy hogyan tovább? Mert holnap nem biztos, hogy a nagyon jó dolog lesz zsidónak vagy hívőnek lenni keresztény szinten. Nem biztos. Add tovább, amit tudsz. És Isten mindent kinyilvánított, és mindent elmondott, tudod, mi a következő lépés. Jákob se azt mondta, hogy az Úr azt mondta meg mi egymás. Tudta. Tudod-e, hogy veled mi van? Tudod-e, hogy mi lesz a következő generációval? Akkor, ha tudod, akkor hallgatod Isten igéjét, és adott neked fejed, gondolatokat, érzelmeket, és érzékszereket, hogy látod, mi van. Felelős vagy a másiknak, mert a te felelősséged egyben áldás a másiknak. Hogy úgy adod adó, hogy tudod, mi vár rád. Tudod, mi vár rád? De egyre nagyon vigyázz, és egyre nagyon kérlek, hogy azt, amit tőlem kaptál, azt add tovább. Az életed. Tedd a lágyékomra kezedet. én adtam a földi életet. Én nekem van életem, mert tőle kaptam. A földi élet követése, kövesd a példát, vidd előre azt, amit én elkezdtem, folytasd, és ez szellemben, lélekben és fizikailag is. Tanítom-e és továbbadom-e azt? Mert a mai világ arról szól, hogy fölélni. Hívő szinten is. De az anyagiakról már nem is beszélek, a fölélésről. Fölélni. Tudod, amit kaptál, felelősséggel tovább kell adni. Tudod, amit kaptál, az bizony nem a tied. Abból kaptál feladatot, és amit kaptál, annak a gyümölcseit te nem fogod élvezni. Nem fogod élvezni. Kevés eset van, amikor Isten ad egy feladatot, és látod a beteljesülését. Az igazi küldetése egy hívő embernek, vagy bármilyen embernek a földön, aki jó esetben tényleg hívő is lesz, hogy betölti azt, amit Isten adott neki. Tudod, hogy zsidónak lenni milyen nehéz? Tudom azt, hogy zsidó Izraelnek mit adott Isten ígéretet? Tudod, mit fogok ebből látni? Hát, nem sokat. És tudod, hogy Izrael az egész küldetésében mennyit fog látni? Hát, nem sokat. Mert Isten nem engedi meg, hogy lássa. Eszközként, küldetésében. Nem fog Izrael tapsolni, hogy megtért az egész világ az örökkéval Istenhez, mert akkor Izrael lenne a bálvány, és akkor kiderülne, a zsidókon keresztül lehet üdvözülni. Mint ahogy sokan ma is vallják ezt. Nem engedi Isten. Nem engedi is még Isten az ő választott népét se felnőni, hogy húzd ki magad. Bármennyire tornázik és szeretne lenni első, mindig is a kiválasztottságában monopolizálni az ő állapotát, helyzetét, küldetését. Nem engedi. Isten nem engedi az első helyet. Se apostolnak, se profétának, senkinek, aki tudja Isten akaratát, vagy Isten akaratában helyreállító munkát végez. És a legkisebb helyreállító munka az, hogyha valakinek az életében már történik. Ezt hívja az apostoli munkának, és nem az, hogy ilyen kitűzőket akasz maga valakit valahova, hanem az, hogy történik Isten rendjének a helyreállása. Az az apostoli munka. Az, ami Pál. Tényleg rohanása volt körbe-körbe a diaszporában, hogy mi lett. Hát nem így indultatok el, nem ezt tanultátok. Ez a páli munka, ez az apostoli munka, vagy Péteré, vagy bármelyikét hozom elő. És az is apostoli munka, hogyha szolgálsz másfelé, és egy élet helyre áll. De nem a tied az élet, és nem a tied az, hogy annak az életnek örülhetsz. És ha valaki felé szolgálsz, jó, ha nem látod meg, csak hallasz róla, hogy történt változás. Mert még kiderülj az én gyümölcsöm, meg szellemi gyerekem, meg egyéb. Egyből kisajátítjuk a Istentől a dicsőséget és sok mindent. Isten nem adja, és nem engedte még az ősatyáknak se meg, és Jákobnak se azt, hogy kiemeljék és bálványozzák, de Józsefnek különösen nem engedte meg azt, hogy egyiptomi ismereteivel, egyiptomi tudásával, ő egyiptomihoz hasonló fáraó legyen. Isten nem olyan, mint a földi királyok, Isten uralma nem olyan, mint a földi uralom, Isten áldása nem olyan, mint a mi áldásaink, mások. Mindenben mások. És amikor az áldásokat elmondja mindezt, akkor egy folyamat megy. Józseffel viszont mégis történik valami, ő hitben maradt. Bizonyára meglátogat benneteket. Bizonyára meglátogat benneteket. És én úgy gondolom, akár egy földi életnek a befejezésénél is, ott van ez a szó, bizonyára. Olyan szép ez a szó. Semmi kételkedés nincs benne. Ebben benne van a biztos, bizonság, minden szónak a gyökere. Bizonyára. Bizonyára bizonság biztosa. Istennek a szava. Tudsz-e úgy gondolni másra? Tudsz-e úgy gondolni a te vagy az ő nehéz helyzetében másra? Bizonyára az én fiam nem veszik el. Mert ígéretem van feléje. Bizonyára Krisztus teste bármilyen roncsokban van. Isten akarata beteljesedik. A zsidóság a romjaiba van. De Istennek van ígérete. És bizonyára meg fog keresni benneteket. És nem fenyítéssel, és nem bajjal, hanem azzal emlékezni fog. Csak egy kérésem van. Lehessek veletek. Tudsz-e így gondolkodni Krisztus testéről? Tudsz-e így gondolkodni a saját gyermekedről is? Hogyha el kell menni, akkor is együtt leszünk. Nem a fizika és lelki értelem, vagy annyira elföldiesítették az egész dolgot. Vagy a piac kívánja című hitvallás. Nem. Bizonyára. Bizonyára. Úgy, ahogy Isten akarja, együtt leszünk. Ne felejtkezz el rólam. A csontjaimat vidd el. A csontjaimat. Vidd magaddal azt a tartást, amire te is építhetsz. Amire emlékezel. Adunk-e te tartást egymásnak? Csontot a csontból, mint Ádám az oldalbordáját. De hogy volt a oldalborda? Az ő tartása. Önmagát, önmagának, önmagából. A csontodat adod-e? Azt, amire lehet építeni. Ami belőled van, csak a csont az érvényes. A többi semmi. Amit te ráépítettél, a 100 év múlva már senkinek nem kell. De a te csontod, a te hited, amelyek ugyanaz a hit, mint Ábrahám, Izsák és Jákob ősatyáknak a hite. Ugyanaz a hit, ami József hite. Ugyanaz, mint az elsőknek a hite, és ugyanaz, mint a többiek a hite. Erre lehet építkezni. Ha elmész, el kell menned, adod a csontodra az utasítást. Én nem leszek már, de a csontjam. A hitemet őrizzették meg, a bizonyságomat, azt a bizonyságot, ami nem a csontomra, a lábamra, a kezemre, és a szolgálatomra, meg nem tudom mire vonatkozik, hanem ő neki volt hite. És a hitre volt egy válasz, hogy ő bevisz. Hogy az ő ígérete igaz. Hogy az ő ígérete rád is igaz. Tudod miért? Mert megy a folyamatosság. A zsidó zsidó maradt, a hívő hívő maradt, Krisztus teste növekszik, és nem szakad meg. Nem szakad meg a mag általad. Valahol ezt az ígéretet nekünk is meg kell tenni. Ugyan szeretném továbbadni másoknak is. Megkérni mást, és szeretve szinte fogadást kérni tőle, ígérd meg, hogy továbbadod a gyermekednek. Ígérd meg, hogy továbbadod a testvérednek. Ígérd meg, hogy továbbadod ennek a világnak. Ígérd meg. Mert különben az én életem, az én szolgálatom bármilyen nem sokat érne, ha te megszakítod. Összetartozunk. Te mész tovább Kánoánba, vidd a tartásomat, a csontomat magaddal. Azt, amit te is kaptál. A többi csak ráépült, azt a kukacok megették már rég. Hiába balzsamozod, ugyan már. Belőled a csont az értékes, amire lehet építkezni új életet, új testet, úgy, ahogy a csontok völgyébe történik. Nehéz beszélni halálról egy új kezdetekor. De az új kezdete mindig is a halállal kezdődik, tehát meg kell halni. De a meghalás és az új kezdetek között van egy pont, amit meg kell értenünk. Add tovább, fogadd el. Add tovább, amit kaptam Istentől, fogadd el, hogy te is az övé legyél. Add tovább. Add tovább az életet. Ha lehet, akkor a fizikai, testi életet is. Legyen egy gyermekét, persze. De add tovább azt az életet, aki az élet. Mert ő az élet. Add tovább. Add tovább. És ha én továbbadom, akkor együtt leszünk Kánaánba. Vidd tovább. Vidd tovább. Ne érezz azt, hogy egyedül maradsz. Együtt maradunk. Növekszik, és élő, akik üdvözülnek. Mert akik meghalnak, azok se töröltettek ki a semmibe, hanem várják a végső ítéletet, miképpen mi is ott leszünk, és a következő generációk sokasága, ha lesz olyan még, ott lesznek. A folyamatosság találkozik egymásban. De én úgy gondolom, szembesülnünk kell azzal. Nem azért születtél, hogy te neked kincseid legyenek, és téged imádjanak. Nem azért küldött erre a földre Isten, hogy te föléljed mindazt, amit adott. Téged azért adott erre a földre, hogy add tovább, amit tőle kaptál, és adj hálát a Jákoboknak, akiktől kaphattad, és aggódtak azért, hogy a folyamatosság soha ne szakadjon meg. Add tovább, de fogadd is el. És én ezt tart össze generációkat, és ezt tartja össze Krisztus testét, ezt tartja össze mindazokat, akik egy elhívásba és úton vannak, és itt nyugodtan mondhatom, Izrael népének a küldetésében parancs, add tovább gyermekeidnek. Tedd a lágyékodra kezedet. És tényleg, ha zsidó vagy, akkor mondd azt, hogy fiam, te is zsidó vagy. Fogadd már el. Úgyse tehetsz mást, de fogadd el. Mert ebben a nyugalomban a folyamatosság megy. Mert nem te vagy a lényeg, és ő a lényeg, hanem Istennek a terve a lényeg, ami egy egység. Egy kiszámíthatatlan és általán ismeretlen időszaknak, amelyikben minden percért te felelsz. Éltél ennyit? Éltél annyit? Hány évet éltél? Oké. Az életednek a napjai mennyi volt? Az életed éveinek a napja mennyi volt? A mai nap mit csináltál? A holnapi nap mit kell tenned? Minden nap kincs az életünkben. De minden napunkkal elszámolni tartozunk. A 17-tel, majdnem a teljes életünkkel, hiszen a 18 a teljesség az életnek a száma. Gyermekkorunkkal más számol el, akiért felelünk, akik felelnek értünk apró gyermekkorunkban, de a többiért számot kell adni. És egyszer, ha te is fölemeled a lábad a földről, kivisznek a talicskán, vagy mit tudom, micsoda, és elhangzik, ennyi napod volt, ennyi. Továbbadtad, de eleve elfogadtad-e azt a folyamatosságot, amit Isten adott? Elfogadtad az életet, vagy csak éldegéltél? Elfogadtad-e azt a bizonyos nagybetűs életet, akit úgy hívnak, hogy Jesua, vagy itt tengedted a napjaidat? Számadással tartozunk, azért is, mert a mulasztási bűnök számon kérendők. Minden percünk cselekedete, minden ténykedésünk elmulasztása minket terhel. És amikor egyszer Isten elé kell állni, és ez hadd ne legyen fenyegetés, csak tény, akkor hogy állsz oda? Éltem 92 évet, és abból hasznos 23 nap. Nem akarok csúnya arányokat mondani, de a mi életünkben is. Túl sok a holt, de szép a magyar nyelv, holtjárat, ugye? Amikor mi megyünk és holtként kóborlunk itten, és semmi, de semmi nem sarjad élet a munkánk, a szavunk, vagy egyetlen létünk nyomában. Mennyit éltél? Mennyit? De most ezt a mennyit éltet, ne állj meg, mert könnyen az önvádnak a holtvágányára kerülsz, hanem mennyi van előtted, amit élni kellene. Hát kezdjél el már élni végre. Azért, hogy tartozol, mert nem tetted, van bocsánat. De pillanattól, ebben az év kezdetétől tudd meg, az év napokból áll. És ha kegyetlenebb vagyok, akkor azt mondom, a nap órákból, percekből, hát jó volna nem aludni, nem lustálkodni, és nem fölösleges dolgokkal foglalkozni, hanem továbbadni a gyermekednek azt, amit tovább kell adnod. Hogy ő is tovább tudja adni, amíg Istennek a terve be nem fejeződik, vagyis az a terv, hogy mindenki bejutott Kánaánba, aki megkapta és elfogadta, amit Isten adott neki. Ezt az utat járjuk, Kánaánba menet. Ennek a világnak egyszer érthető és kimondott módon vége van. Elszomulás, és hadd ne legyen az a fájdalom, hogy ki kell mondanom, nem mindenki lesz ott. Ne érezzük azt a fájdalmat, amit egy profécia kimondásánál, egy ismeret kimondásánál az ember megél. Tudod, hány barátod, testvéred, rokonod nem lesz ott? Uram, szabadíts meg a gondolattól is. De szabadíts meg őket is attól a kötözöttségtől, hogy elbukjanak. Szabadításodra várok. Életre várok. És csak ez lehet a mi szavunk. Szükség van a szabadításra, a szabadulásra, hogy az életem valóban élet legyen, és a perceim, óráim napokban mérhetően sok-sok esztendőt tegyenek ki. Mert Isten, akit akar használni, akár nagyon sok évig is használhatja. Nem gondolod, hogy sokszor azért halnak meg emberek korábban, mint gondolnánk, mert nem csináltak semmit. Fölöslegesen voltak a földön, mert eldobták maguktól az élet továbbadását. Nem gondolod? Nem gondolod azt, hogy az ember azt az életet, amit Isten rábízott, sokszor az emberi határokon túl is nagyon sokáig adja tovább. Mert ez a földi élet olyan kevés továbbadni az életet. De Isten megáldhat sok mindennel. Hogy a helyeden vagy, és adod a magot. És a helyeden vagy, és az életet képviseled. Nem is tudsz meghalni, mert nincs időd rá. Aki nem csinál semmit, igen hamar meg tud halni. Mert a semmibe vágyódik igazából. Én úgy gondolom, válasszuk azt az életet, és adjuk tovább azt az életet, amit Isten adott számunkra, hogy mindenki bejusson arra az elrendelt, megígért helyre, amit annak idején Kánaánnak hívtak, és most úgy hívják, hogy mennyeknek országa, ami természetesen megint más, mint a mi test és lelki vágyaink, aranykapuk, meg gyöngyök, meg egyéb. Felejtsük már ezt. Tudjuk meg azt az első prédikációt, amit a mi úrunk Jeshua Masih mondta, elközelgetett a mennyeknek országa. Mondhatnám úgy is, hogy itt van közöttetek. Ha itt van közöttetek, akkor tudod, mi az az élet? Ha várod, akkor vagy lusta vagy, vagy nem érted. De meg lehet élni itt az életet. És akkor bizonságtevő az életed. És akkor lehet, hogy nem is kell kínálni és esketni a másikat, hanem alig vágyják, hogy ő is vihesse tovább azt, amit lát általad. A te bizonságodat, ami nem más, mint Isten bizonságod.